Kölcsey Ferenc, nemzeti hagyományok, részletek. Egész nemzeteknek, szintúgy, mint egyes embereknek, megvagynak az ő különböző koraik. Gyermekkorból virul fel ifjúságok, ifjúból érnek férfivá, s férfi koroknak erejét az öregségnek lankadása váltja föl. A férfit a lélek érettségének nyugalma bélyegzi, főpontjára jutott erejével nehéz dolgokat vehet célba, s vihet véghez, de okos számvetéssel tudja magát a sorssal, s a környülményekkel összevemérni, és előre nézve midőn kezd, vigyázva lépteiben, fáradatlan a küzdés közt, felemelkedett és magos érzelmeiben bámulattal el egy tiszteletet gerjeszt maga körül. Az ő neve Nagy. Az ifjúság kebelében a jövendő férfinak ereje áradozó bővségben habzik, forr és vív önmagával. Az ő karakterében tűz és nyugtalanság önti ki magát, céljai nincsenek, csak reményei. Principiumokat nem követ, csak sejtítéseket. Gondolatai a képzeletben süllyednek el, s képzeleteinek a kívánság emelvén fáklyát, mértéket, határt és lehetetlenséget nem ismer, s kezdést csinál több lánggal, mint erővel, több szenvedelemmel, mint ésszel, s így szerencsében és szerencsétlenségben, akaratján és tettein bizonyos regényes szín omlik el. A nemzetek ifjúsága félig vad állapot. Kevés tapasztalással és ismerettel, sok kitörekedő, munkába folyni akaró tűzzel, felébredező, gyakran homályos és szempillantatnyi kívánságokkal boldog nemzet, mert ilyenkor külső és belső akadályok, vagy magába záródva eltespedni, vagy haszon és következés nélkül széllyel áradozni nem kényszerítenek, melyet sors vagy történet kedvező szép pályára vonz. Munka és szélvész közt jó és bal szerencse befolyásaiban kiforvas, megtisztulva, magát megpróbált erővel, időnként szélesedő ismeretekkel fog ő egykor regénységeinek csillogása közül kilépve a való nagyság világosságában állani. Az ő regény tettei a dicsőség sugáraiban fognak késő századokra által fényleni, hogy általuk a jövendő költőnek lelkesedése, táplálatot, s az unokának patriotizmusa fenn szárnyalatot találjon. Az új mindig kisebb-nagyobb mértékben lelket lep, és ez a meglepés annál érezhetőbb, annál különösebb mennél újabb maga a meglepett lélek. Azaz mennél kevesebb tapasztalásokkal tudja a feltűnő újat összehasonlítani. Ki nem emlékezik vissza a maga kifejlésének kezdő éveire? Minő sejtések, minő kimagyarázhatatlan homályos érzelmek, minő varázslathoz hasonló állapot, időn a körülvevő jeleneteket legelőszer figyelembe venni kezdettük. Az ég, mely a láthatár halmai nyugodni látszik, a szivárvány, mely a felhőn ragyog, a sziklájából felbuzgó forrás, a habokon lebegő csolnak, s minden egyebek úgy hatnak reánk, mint valamely tündérvilágnak képei. Mindaddig, míg okot és következést messzéről nem sejtítünk, a tüneményeket úgy tekintjük, mintha azok ismeretlen magasságú lénynek rendkívül való munkálódásai lennének. Egy valóságos költői helyhezet. A fejleni kezdő fiatalka léleknek éppen úgy sötét, tisztában, homályon által sugárzó glória közt tetszik fel a természet, mint a költő előtt, csak hogy a költő a lelkesedés pillantatiban, a tapasztalás nyomvasztó világából kikapva él, a fiatal lélek pedig még abban nem lépett. Midőn Egy merész embercsoport legelőször csatlotta összve magát, és valamely szomszéd társaságocskát nyugodalmas mezein fölvert és kirablott. Midőn egy tengerparti lakos kivált fatörzsökét legelőször a habokra vontas, a szomszéd sziget partjáig evezett. Természetes, ha ezen tettek mind a tevőben, mind egykorúiban különös érzéseket gerjesztettek, és minden bizonnyal különösebbeket, mint időnkben egy százezerekből álló táborozás és egy út az egész planéta körül. Nemzetek, valamint egyes emberek vagynak másoknál lelkesebbek, s mennél lelkesebb valamely nemzet, annál több, annál merészebb próbákban fejti ki erejének érzelmét. Az én nemzet a maga körének keskenységét megszélesíti, idegen népekre befolyást szerez magának tettek által. Hatalmas összeve érésekbe jön, hadat visz és fogad, és most nyomva, majd nyomatva, most támadási, majd oltalmi küzdésben veszély és dicsőség, pusztítás és önáldozat viszontagságai közt tünteti fel magának a hősi kort. Amely nemzet a hatalom és műveltség magas pontjain áll, nagy dolgokat vihet ugyan véghez, de ezen nagy dolgok a história teljes fényében láttatván természeteseknek lenni, megismertetnek. S a maradékra a való piperétlen színében szállanak keresztül. A széles kiterjedésű műveltség koraiban az individuális nagyság tüneményei ritkábbak és kevésbé ragyogók. A mesterség forté és tudomány közönségessé váltában a magányos erők nagy részt alsóbb rendet foglalnak el. És a már régebben feltűnt találmányok hosszú soras, a zseniális lélek ezerféle jelenségei után az eredetiség színét megnyerni fölötte nehéz, és a zseninek bélyeg vonásai ritkábban ismertetnek föl. Másképpen van a dolog a fejleni csak most kezdő népeknél. Itt lelki és testi erők messzére kitündöklő fényjel ragyognak. Itt minden jeles a vitézség tetteiben s a zseninek műveiben és találmányaiban egyes pontokban mutatkozik. Itt minden, amit a gondolkodó ész és a találó elme előhoz, az eredetiség vonásaival jelen meg. Az, ki a vadon talált magot legelébb a földbe vetette, ki a kézművességnek legszükségesbe, itt legelőször ismeretbe hozta, ki fegyvert adott a vitéznek, s a legelső hadirendet kiszabta, ki a házasság oly egyszerű törvényét javallatba tette, stb., kétség kívül szokatlan fényben jelent meg, és szokatlan behatással munkált egykorúi közt. És ki nem tudja, hogy éppen a behatás mennyisége teszi a nagy embernek, és a nagy tettnek külső mértékét. És a behatásnak mennyisége hol lehet nagyobb, hol szembetűnőbb, mint a félvad nemzetnél? Midőn tehát valamely nemzet a maga félvad állapotjában, messze a puhálkodás veszedelmeitől, s hódításban támadólag vagy szabadságért védelmezőleg küzdve él és forr, mikor benne a zseninek és erőnek jelenségei sűrűn, de egyes alakokban feltűnnek, mikor ezen tünemények lelkesedéssel fogadtatnak, s az, ami bennek új és hasznos, és szép és nagy, a költői érzelemhez hasonlóval éreztetnek, következőleg szív és képzelet segedelme által megdicsőítetnek, ekkor szokott a hőskor feltetszeni. És mivel feltetszik bizonyos sötét tisztában, mivel tüneményi a jelenkorban elragadtatással fogadtatnak, és így a jövőnek a hagyomány glóriájában adatnak által, mivel a históriai vizsgálat későn fellobbanó fáklyája, ezen sötét tisztán és glórián a közvéleményben rejlő erőt nem vehet. Természetes, ha a hősi kor a maga regényes alakját századról századra nem csak megtartja, de öregbíti, és a nemzeti lelkesedésnek és poézisnek sokáig tartó táplálatot nyújt. Különbség van a közt, ha hősi korra nyíló nemzet a műveltség magos pontjain álló népek közelében lakik-e, vagy magához hasonlóktól vétetik környül. Időn a durva embercsoport mívelt lelkű nagy néppel jön összve érésbe és küzdésbe, vagy hatalommal, vagy világossággal fog elborítatni. A szép virágzatú hőskor a nagyra menendő nemzetpontonként terjedésének s fejlődésének lépcsői közé tartozik, és csak lassanként kell a teljes műveltség korába általolvadnia, hogy a maga poétai varázs alakját maradandólag megtarthassa. Az ifjú lélek forró erejes küzdő érzelmei vagy az emberből ki, vagy belül az emberben munkálnak. Kifelé munkáltokban tettek által hősségre törekednek. Benn munkáltok alatt gondolati derengés és sejdítési borongás közt szövik a poézisnek fátyolát. A munkálatnak mindegyik módja a fantázia befolyásával történik, és így a hőségre kitörekedő, és a poézis fátyol alatt benn küzdő fiatal lelkek rokonok egymással. Egyforma tünemények között, egyforma helyhezetben tűnnek fel, és egyformán meg nem vesztegetett friss forrásokból buzognak ki. A költői szellem a maga eredetében éppen olyan erős, mint a hősi puha ellágyulás és ellágyító érzelékenység nélkül. Mindegyik a nemzet individuális karaktere és helyhezete szerint egyképpen vígabb vagy búsabb, vadabb vagy szelidebb. Több vagy kevesebb svermerséggel elborult. Európának utazó fiai az új-zélandi kannibál szájából csatadalokat hallottak, s Tahiti szelidege alatt énekeseket találtak, akik módjukkal a homeridákra emlékeztetnek. Ezek éppen olyan jelenetek, mint az argonauták mellett Orpheus, és mint a morvai hősek közt Oszcián. Mikor a kifejlés útján előre haladó nemzet közeledik azon ponthoz, hol a tettek nagysága az ismeretek nagyságával párosul, hol az észvilága a képzelet csillogásának ellenében feltámad, és a históriának pályája megnyílik, akkor az érzések közönségesen zajlott csapongása szűnni kezd. A tisztán természeti állapot mesterséges bremegy által, s már maga az a komolyabb, hidegebb tekintet, mellyel az érett ész a körülvevő dolgokat tekinti, nem egyéb, mint ezen mesterséges állapotnak a következése. Mennél inkább elhidegszik a jelenlét, annál hátrább vonulnak a régibb kor tündérképei. És a poézis, mely a forróbb élettel együtt ébredett és járt, lassanként elvonja magát az életkörtől. És íme itt van a pont, hol a hőskor határai észrevétlenül eltűnnek, a poézis pedig a maga legtündöklőbb sugáraiban ragyoghat. Az ilyenkor született költő szintúgy lángkebellel, mint az előbbi kor gyermeke, de kitisztultabb fejjel és gazdagabb ismeretekkel, időn az őtet körülvevő élettől elvonul, természetesen egy jobbat, szebbet, belsőjével rokonabbat keresni kényszerítetik. Boldog ő, ha ezen jobbat, szebbet, s rokonabbat saját hazájának régiségeiben felleli. A költő, ki nem lél magának a régiségben kielégítő világot, nyugtalanul csapong cél és határ nélkül magából kifelé. S vagy eltompulás a végtelenségben, vagy megromlott képzelődés a formátlanságban, vagy vészes érzelékenység az epedés által lészen csapongásának következése. Midőn a hőskor maradéka bátran veti a múltra tekintetét, annak képeit a távolság miatt megszelidült fényben láthatja. Képzelete a bizonyos célra repületben erőt és formát nyers, ugyanezáltal érzelmei kitisztulnak és nyugalommal szállonganak, nyugalommal, mely a nemzeti karakter színhez képest, vagy derültebb, vagy borultabb, de mindig fölemeli a lelket. És művészi virágzatban tenyész. A poézisnek legkedvezőbb pillantatok tehát akkor nyílnak, midőn a nemzet a zajló ifjúság korából a tisztább és józanabb műveltség csöndesebb világába lépni kezd. A nyelv ilyenkor kap hajlékonyságot, s a poétának kívánságai s szükségei szerint ezerféle alakra változhat el. Az érzés ilyenkor nyír fellengés, mivel a jelenkoron vagy felül vagy túlemelvén magát, más ragyogóbb tartományba siet vissza. A képzelet ilyenkor talál szabad lebegést, mivel a körülfogó valóság által meg nem szorítatván az előtte felnyitott messze tartományt sajátjának tekint, és annak képeit önkéje szerint öntheti el varázssugaraival. És így nyelv, érzés és képzelet a maguk kedvező pontját elérvén, mi kell egyéb, hogy a költő a legtündöklőbb alakban tűnjön fel. A nemzeti hőskor hagyja maga után a nemzeti hagyományt, s nemzeti hagyomány, s nemzeti poézis szoros összefüggésben állanak egymással. Ahol ősi hagyomány vagy éppen nincsen, vagy igen keskeny határokban áll, ott nemzeti poézis sem származhatik. Az ott születendő énekes vagy saját tisztulást és folyamat nem található, lángjában süllyed el, vagy külföldi poézis világánál fog fáklyát gyújtani, s hangjai örökre idegenek lesznek hazájában. Mert a nemzeti poézis a nemzeti történet körében kezdi pályáját, s a lírának később feltámadó és individuális érzelmeket tárgyazó zengése is csak ott lehet hazaivá, hol az a nemzeti történet régi múzsájától kölcsönöz sajátságot, és személyes érzeményeit a nemzeti hagyomány és nemzeti megnemesített életkör nimbuszán keresztül sugároztatja. Az újkori költő csak a játék színen látszik a nemzethez közel állani. De mely különbség az aténai és az európai új játék szín között? Ez a nép egyik igen kicsiny részének nyílik fel, mint magányos mulatság. Amaz az aténai nép egészét, mint közönségesen örömünnep fogadta keblébe. Ez a religió határén kívül áll. Az a religiónak körében kapott fakadást és virágzatot. Ez a régi és újkor hagyományait és történeteit, a kül- és belföldi dolgokat úgy terjeszti elő, hogy a néző az ezerféle vegyítésben nemzeti szellemet fel nem találhat, s nemzeti érzést nem táplálhat. Az a nemzetiség határain belül alkotta összve magát, s választotta tárgyait. A görög testvéri formákat látott maga előtt lebegni, s a szcéna előtt is saját nemzetének világában lelte magát, időn az európai a világ egyik sarkától a másikig ragadtatik, s poétáját csak messzünnen szerzett tudomány által értheti meg. Azon kornak gyermekei közül bizonyosan ányos az, ki leginkább saját tüzében látszik olvadni, s kinek érzése a nemzetiséggel, s fantáziája a honképeivel leginkább rokon. Soraiból egy szeliden bús és a hazához hevülettel vonzódó léleknek harmóniája hangzik felénk, énekbe ömlő szentimentalizmusát a hon szerelem érzelmei által vezeti. S a lenyugvó napban a haza lebeg, mint a szeretőnek kedvelt leánykája szemei előtt. Szívétől veszen táplálatot emlékezete, mely a nemzet múlt korának történetein oly örömmel andalok, s a viruló mezőn a rajta elhullott hős árnyékát pillantja meg. Kísérőjévé teszi a bajnoknak a poétát, és az újkort a régivel összevekötvén, e párosításban egy költői középvilágot keres, melynek megszelidült, megnemesített fényében magát minden érző hazafi föllelhesse, és meglelkesítve lelhesse fel. De nem bírhatott ányos mindazzal, ami a bámulatra méltó költő kiformáltatására kívántatik. Kedvezőbben fogadó nemzet és szerencsés környülmények kívántattak volna még, hogy a bimbókból a szemet, szívet és lelket gyönyörködtető virág a maga teljességében felviruljon. Azonban csak az övéhez rokon lélek volna alkalmatos magát a nemzetisége jól tevő összveérésbe hozhatni. S így lélek a poézisnek akármelyik pályáján is tudna ugyan a nemzet szívéhez utat találni, de mégis minden kétségen túl legegyenesbb ösvény a játékszíni költésben nyílhatna meg. A poézis minden nemei közt ez áll a közönséges életkörrel legegyenesbb, a legkönnyebben érezhető összefüggésben. Az eposz és líra mindketten életet hagynak szemeink előtt lebegni, de ezen élet a poétával együtt tűnik fel, és bizonyos távolságban, bizonyos emelkedésben áll felettünk. A drámából ki kell a poétának tűnnie, mellettünk és körülöttünk ömled ez a megnemesített élet, és csalatásunk a való élet színét kapván meg, kikelni látszunk önmagunkból, s észrevétlenül a költő világába vegyülünk. Boldog költő, ki bennünket így kellemes csalódásba rengethet által, s kinek világából hideg érdeklések, kellemetlen összeütközés vagy idegenbe tévedezés vissza nem taszítják képzetinket. Az ő műveiben alkotván összve magát azon való költői tartomány, melyben a magosított nemzetiség tulajdon hazáját föllelné. Az ő műveiben ölelkeznek a hősi szép kora jelen valóval, emberiség érzelme a hazafisággal. Mi pedig emlékezet és részvétel által visszakapatván megőriztetnénk azon veszedelemtől, hogy a szüntelen előre és messzebb távozás alatt eredeti színeinket lassanként elveszessük, s kebelünk többé felmelegedni ne tudhasson. De mikor fogna íjköltő származhatni, és mikor fognának az íjköltő előtt az igazságos nemzet karjai, és egy célerányos nemzeti játékszín megnyílni? 1826. Országgyűlési napló. Részletek. December 13-án 1832. Még a nádor nincs itt. Az egymás után érkező követek téli lakaikat rendelgetik, és én szobámba zárgózva gondolkozom a hazáról, melynek nevében jöttem munkálni, és minden bizonnyal küzdeni. Íme ez a haza, mely gyermekségem álmaiba, mely ifjú és férfi korom érzelmeibe lángvonásokkal szövé szent képét, ez a haza, melynek dicsőségért meghalni, oly rég is oly szép gondolata van a lelkemnek, s melynek 300 évű sebeit szívem alatt ezerszer érzém megújulni. Ez a haza, amely Plutárk hőseit olvastomban egyetlen egy ideála volt az ifjúnak, melynek nevével összve olvadt keblemben minden, ami hit és remény, hűség és szerelem, minden, amit az emberiség legforróbb és legtisztább érzelmei nyújthatnak. És e hazáért szenvedett Hunyadi hálátlanságot és üldözést. E hazáért rohant Szondi a halába. E hazáért patakzott a Zrínyiek vére. E hazáért választott sok nemes önként számkivetést, szerelemből fosztván meg magát attól, amihez élte, minden boldogságát kötötte. És te mit fogsz érette tenni? Mit fogsz tenni? Most midőn álmok helyett való pálya nyílik előtted. Lesz-e erőd létrehozni az ideákat, míg 20 év óta boronganak kebledben? Lesz-e bátorságot szembeszállni minden akadállyal, míg az új, ismeretlen pályázó útát ezer felől elzárják? Fogsz-e tűrni rettentést, ki barátság és szeretet karjából léptél ki? Fogsz-e tűrni jéghidegséget, kit forró kebel ápolt mindeddig? Fogsz-e tűrni hálátlanságot és félreértést, kiért a szenvedés óráiban, meleg könnyek hullottak, s kinek szeszélyeit is, kedvező pillantások szelíden fogadták? De fogsz-e ostromot is állani a kísértések között? Fogsz-e híven maradni, ha tántorodásodra bértétetik? Fogsz-e szél és hab ellen küzdeni, ha minden elhágy? Ha bűnnek mondatik, amik angyalod kebled mélyén sugal? Ha minden való és jó, minden szép és nagy legyőzetve süllyedez? Ó, jól érzem, mit és mennyit kellene tennem! Te pedig ott fenn, vagy itt benn, ki mindeddig tisztán megőrzéd a kebelt. Adj segédet, mind végig len. December 25-én, 1832. Hála az égnek, ma legalább kinyugvám magamat. Lassan mozdultam ki ágyamból, s otthoni kényelemmel öltöztem fel, s lelkem egy pillanatig csendes kezdve lenni, midőn a kerületi előlülő délutánra konferenciát izen. Az az átkozott újság? Az fogja tehát elrontani a napomat is, melyet oly örömmel fogtam volna szebb gondok közt tölteni. Követtársam jött, és együtt indulánk Vesselényihez, kit a Mizeri Kordiánusok épületében leltünk meg. Az újságról esvén szó, és azon akadályokról, miket a nyomtatásra nézve, a kormány részéről fogunk szenvedni. V. a Landerer kőírás intézetének megvételét tanácslá. Úgy hittem, igaza van. Mert mit kell tenni? Kezdeni. Mégpedig idegen befolyás nélkül. De ha nyomtatót keresünk, kétség kívül nem kezdünk. Kezdeni akarás, nem kezdés. Akarni fogunk nyomtatni? De ki leszen a nyomtató, hogy merje? Miként fogjuk a dolgot idegen befolyástól megmenteni, ha a kormány intéseitől függő intézet után kezdjük meg? De kőírási eszközöket pénz által sajátunká tehetünk, s dolgunkat valóságos nyomtatás által megkezdhetjük. Nem fog a kormánynak tetszeni? Jó, hát eresszen ki parancsolatot. A tárgynak országgyűlés elébe kell adatni, s fogunk tusázni és folyvást nyomtatni. Vagy talán erő fog ellenünk fordítatni, s hatalom szó fogja sajátunkat elvenni? Uraim, meg ne ijedjetek! Egy ürügy alá nem rejtezhető igazságtalan tett a tevőnek többet árt, mint a szenvedőnek. Hagyd el a bölcselkedést, jó legény, mert tudnod kell, az estvéri konferencia mindezeket hinni nem fogja. És mi okon higgyenek neked, ha senkinek sem hisznek? Bázmándi okos férfi több országgyűlésen volt már jelen, és mégis a magyi konferencián véleményét ismét hiába mondá el. És mi konferencia is az, mi ennyi sok fejből áll? Mit csinálnak? Mit más, mint perorálnak? És még sok száj sorban perorál, elvész az idő és a tárgy. Azonban ma mégis a többség végzéshez jutott. Fogunk a kerületi üléseknek naplót tartani, fogjuk a naplót diktatúrára ereszteni és kézirati másolatokban hazaküldeni, és fogjuk-e naplónak szerkesztőül adni kölcseit. Köszönöm, uraim! Azt hiszitek, talán én egy intéssel teremtem elő a betűket, mint Isten a világot a káosz méhéből? És az újság? Tudja a jó ég. December 30-án 1832. Aki egész éjjel aktákat forgat és reggelre két nyomorult lapot, az M kamara függetlenségéről és a nyelvtárgyában fennálló kívánatról félálomban végez el, az nehezen fog másnap valamely társaság elsőrendű csillaga lehetni. Nem tudom, ha eléggé jól fejeztem-e magamat. Képzeljetek egy fekete bőrpamlagot, és a pamlag felett viseltes, szürke, prém közül kitűnő fejet szakál és haj nélkül. Ráncolt szemöldökkel, álomtól nehéz héjakkal, és alkalmas sincs savanyú vonáskával a száj körül oly forma alakban, mint a pultavai csatát vesztett hős, s félig meddig tudni fogjátok, mi forma valék a reggel, midőn követ társam, és kevéssel utána veselényi szobámba léptenek. Az utolsó tegnap este konferenciára hivatott. Nem jelenhetvén meg, ma hallám, hogy Pázmándi, gróf András és több mások közt az a Kossuth is megjelene nála, aki valamely nap, mint távollevő követe a kerületi napló nyomtatását sürgette. E napló fordult fel mostan is. Kossuth az eddigi ülésekről tett jegyzékeit felolvasá. Tetszés nyert, és azonnal egyezés lőn, hogy a napló alkotása reá oroszra, és a két gyors íróra bizassék, és fáradozásaikért a fizetés aláírás útján gyűjtessék. Dimidium facti qui köpit habet. És íme mi az országgyűlés 14. napján, még mindig a kezdet előtt vagyunk. Mert mindezen tanakodások mit tesznek mást, mint hogy azt a módot keresik, ami szerint a dologhoz kezdenünk lehessen. Nem úgy van-e? A mód bizonyosan tegnap sem találtatott ki. Estvéli 5-kor küldöttségi gyűlés vala, és gróf Andrássy kérdeztetvén általam, K. személyét gyanúsnak mondotta, és így a naplónak szerkesztője még ma sincs. Egyéb iránt a küldöttség lassan megy elő, és mai ülésünkben nem nyertünk egyebet, hanem hogy a jegyzői dolgozást újólag dolgoztatni rendeltük. Azok a gonosz preferenciálék, mikor oly nehezen lehetett megegyezni, ha a felírás szövedékében fejtessenek-e ki, vagy csak ragasztékban adassanak. Hála az égnek, ma az utolsóra csak ugyan meghatároztuk magunkat, és egyszer csak mégis véget értünk. Január 2-án 1833. A küldöttség kétszer tartott ülést. Fekete már 2:10-ben írta meg a felírást, de nem ment. Ma Bernát állott elő egyel a jegyzői szerződés ellenére ugyan, de az ővé is számtalan tusát és fejtörést okoz. Jó éjszakát! Az én időm öldököltetik. Még csak leveleket sincs ürességem írni. És mi miatt? Ülés miatt, mert csak ülök napálló napestig, és hallgatom a kritika élő leckéit. Az az Igitúr, meg az az Etiám. Ki kell törleni, de itt igen szép lenne egy Tam. Ó, ez a Tam felséges. Igen, de a másik sorban Kvám kellene. Jó, Tam és Kvám, gyönyörű párhang. De uraim, én ezt a paragrafot előbb szeretném. Az érdemes követ igen bölcsen mondja, azonban csekély ítéletem szerint talán utóbb kellene helyhetni. Tökéletesen egyetértek. Csak szeretném, ha ketté szakaszt vár, fele előbb, fele pedig utóbb tétetnék. A gondolat jó, és így a vitatást is elkerülhetjük, mert a paragráf elől-hátul lesz. Kérem, már nagyon sok időt vesztünk. Uraim, a sietés nem jó, meg kell fontolni minden szót. Holnap, mert a vacsora veszélyben forog. Tekintetes küldöttség. Nekem egy szép ideám volna. Maradjon, amit írva van, de csak kérem, azt a másikat diktáljuk. Már sokan elmentek, hagyjuk el. Ad revidendum. Január 11-én 1833. Egy országos ülés, miben végzés nem történt. A felírások, királyválaszok és törvénycikkelyek magyarul készülhetése felől szóló izenet és felírás, a fő rendeket magyar izenetírása felszólító izenet nyomban olvastattak föl. Néhányan szólának, s többek között a horvátországi követ a deák nyelvben lett, de az írományok változatlan meghagyattak. Most a királyi feladásokra készült izenet jött sorba. Nagy kérdés vala, az országos munkálatok közül melyiknek kell legelőször felvétetnie? Az izenet a kereskedési tárgyat tette elő, de úgy, hogy az urbáriumi és biztonsági tárgy mindjárt utána felvétessék, és király erősítés alá mind a három együtt terjesztessék. Voltak, kik az urbárium elsősége mellett állottak, s így a kereskedés és földbirtok közt elkezdődött a nagy csata. Mi a hazafiúság, ha nem egyéb, mint ellenkezés a kormánnyal? A hazafiak a kereskedés mellettiek valának. Ha pedig hazafiúság és a haza embere iránt egyenes, tiszta, forró vonzódás egyjelentésűek, a hazafiak most a földbirtok mellett találtattak. Úgy intézni az urbáriumi tárgyat, hogy az adózó nép nagy tömege egyszer már a polgári alkotványba belépjen, és ezáltal az alkotvány 700 000 puhaság és szegénység által elaljasodott lélek helyett 10 millió felemelkedhetőt nyerjen. Így gondolat mi csak egy hazát forrón szerető emberben támadhatott. Azonban ne higgyétek, mintha minden urbárium pártos ezen okfőből indult volna ki. Sok ember puszta keresztényi jámborságból állott azon tárgy mellé, mi a királyi feladásokban is elsőnek téteték, szem előtt tartván Jézus Krisztus ama tanítását, adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Hosszú tusában már 20 megye szólott az urbáriumért, a kereskedés mellett pedig 23. Sopron, Nyitra, Szatmár, Krassó és Pozsega még hallgattak, és minek előtte kedvek jött volna felszólamlani, a personális ülést bontott azon nyilatkozással, hogy az eddig hallgatásban maradt megyéknek idejük legyen holnap értelmeiket kimondani. Az óra 2 vala, az ébredő, vagy inkább teljesen fölébredt étvágy a fölkelést javaslá, s mi, anélkül, hogy az elől ülői székbontó szavakra észrevételeket csináltunk volna, széjjel oszlottunk. Komoran keltem fel székemről. Sok, igen, sok történt ez ülésben, ami lelkem egész valójával ellenkezett. Sokan szólának az adózó népről, oly forma hangon, amilyet csak egy náboptól lehetne várnunk, s az ilyenek tapsokat nyerének. Tehát az ifjúság is nábob, mert náboptól származott. Mit lehet a jövőtől remélni, ha a jelenben elszórt mag már hibás? Ez tehát a hazafiúság. Örökre külön korlátoljuk-e magunkat? Kaszthoz ragadt lélekkel, magasból alá nézzünk-e mindig? Sohasem fog-e lelkünkben fölvirradni a gondolat, hogy a választó falakat végre döntsük el, s különválás helyett egyesületben keressünk erőt. Augusztus 19-én 1833. El-vissza! Pihenést és vígasztalást keresni az elhagyott háznép körében, pihenést és vígasztalást, annyi fájdalom, annyi sikeretlen küzdés után. Mert tudnotok kell, a mi kinézéseink el vagynak homályosítva, a mi reményeink feldúlva, s keblünkbe minden gond, minden aggodalom, az ország jövendője miatt felriasztva. Nem fogtátok figyelem nélkül hagyni, miképpen ez utóbbi hónapok alatt a liberalizmus kerületeinkben észrevehetőleg nevelkedett, miképpen néhányan, kik nem legkedvezőbb utasításokkal jövének, mégis elég enyhítőleg kezdének szólani. S vegyétek hozzá, hogy a világos fejnek és hazafiúi keblűnek hitt somsicsot a personálisságra fölvívtuk. S lehetséges volt-e remény nélkül maradni, miszerint az országos ülésekben az úrbérem még némi jobbítást véghez vihetünk, s legrosszabb esetben legalább a kiküzdött, kevés jóból elveszteni semmit nem fogunk. Hiú képzemény! Somsics vagy megtagadja magát, vagy sohasem volt az, aminek lenni őt hittük, s az ő ajkai közül liberalitást éreztető, vagy éreztetni akaró hangok jönni nem szoktak. Ez jelvala, s azok, kik a kormány szelecské után vitorlácskáikat örömest eresztik, teljes erővel elkezdének minden ellen, ami az úrbérben az adózóra nézve engedmény lehetne harcolni. Most már a leghatározottabb liberálisok legalább ki kerületekben olyaknak mutatkoztanak, magukra hagyva látták magukat, s még inkább magukra midőn, saját körökből is, némelyek veszedelmes különböztetésekre fakadnak vala. Siskovics egyike vala a legnyilvánosabb liberálisoknak, s emiatt őt Vesselényi és a Szatmári követ megkülönböztetve szerették. Széchenyi is figyelmet fordít a reája. Őt a Barsi Balog egyiknek vallá azon három közül, kiket az arisztokrácia előítéleteitől legtisztábbaknak hitt. S hogy emlék okáért azt is említsem, őt az abaúji, komáromi, Baloggal és Kölcseivel, mint a szent arisztokratizmus dühös ellenét egybe kapcsolá. De jól mondák a régiek, elválasztja hét tél, hét nyár. Ami Siskovicsunk sógorához a personálisságra emelthez hívebb akart lenni, mint hozzánk és szavához. Én úgy mond a sajátsági jogokat szentnek tartom, azért az adózónak morális engedményt adni kész vagyok, de materiálist, azaz olyat, ami a földesúri birtokot csonkítsa, nem. Minő színes ok. Ebből folyának ki mindazon gyönyörű végzetek, mik az adózótól sok olyat vesznek el, mit a teréziai úrbér adott vala. Mit fog a nép mondani? Ki fogja az így végzéseket fegyver és vér nélkül végrehajthatni? Mi lesz az országból, melynek lakosait összveforrasztás s békéltetés helyett ezúton széjjel vonjuk, s kölcsönös gyűlöletre újólag gerjesztjük? Ilyeneket kérdünk naponként, de hiába.
A kormány mondva készíteti az országos munkálatokat, hogy azokat országgyűlésen saját eszközei által megerősítse. Erre dolgozik Somsics, erre a kegyelemkeresők, és erre találtatott ki a morális és materiális engedmények közé hozott jezsuitai különböztetés, melyet Siskovics és az Ungi Bernát ellenünk forgatnak. Így látnátok, hogy küzdünk, hogy okainkat vesztegetve szórjuk az alatt, míg az általunk megkoronázott elölülő a maga fenségéből gúnyolva néz reánk. S ha bennünket s félretett mondásainkat megvetőleg ostromolta, akkor a maga vitorlásaihoz győzelemmel fordul, s az országos szerkezetet ajkaikról híven lelesi, és gyakran önkényesen többségnek mondja azt, mit a mi jegyzeteink annak lenni nem mutatnak. Ezek s ilyenek bizonyságát a napkönyvben bőven feltaláljátok. Mert mi naponként országosan ülünk, s így minden szavaink, ha csak igen hibás kivonatban is, nyomtatás alá kerülnek. Magányos összejövetelekről szó sincs. Semmi egyetértés, semmi pontra vonulás, semmi összehasonlítás és egyeztetése a különbözőségeknek. De se lény is az ő összefűző lelke nincs. Az országgyűlés elején emlegetett két párt az előülő változásával sarkából kiütteték, s így a kilencet tárgya miatt. Gróf Andrásinál történt egyetlen összejövetel is, egészen fogadat nélkül oszlott el. Így körülmények közt mi könnyű az előülőnek mindent, mi szándéka van kivinnie. Mit panaszolsz, aglegény, hiszen ti akarátok, hogy Somsics dicsőségre lépjen, s azt úgy vivétek véghez, hogy szándékai kivitelére segédkarokat nyújtátok. Kitette őt hatalmassá, ha nem ti magatok? Azon nyomóerő ellen siránkoztok, emelyet csak általatok tehetett magáévá? Mit felelhetsz mindezekre? Uram, a szentekre én semmit sem felelek. Én hallgatok, mint rajta kapott bűnös, lesütött fővel. 1832-1833. Parajnézis Kölcsey Kálmánhoz. Részletek. Az ki életében sokat érzett és gondolkozott, és érzeményeit és gondolatait nyom nélkül elröppenni nem hagyta, oly kincset gyűjthetett magának, mely az élet minden szakában. A szerencse minden változásai között gazdag táplálatot nyújt lelkének. Sok szépet írának a bölcsek, és gyakran a nem éppen bölcsek is gazdag forrás nyitának fel, honnan jó sorsban intést, balban vigasztalást, mindkettőben magasbra emelkedést, szív és ész nemesülést meríthetünk. De azok is csak úgy hatnak reánk, ha érzés és gondolkodás által sajátunká tevők, a saját magunkban kiforva lényünkhöz kapcsolódtak, mint esti szélhez a virágillat, melyben megfürdött. A mindig szerencsében élő és saját birtokot szerezni reán nem ér. Isten a szenvedőnek engedi a vigasztalást az egész természetből, az emberi tettekből és tanításokból szívben élő tudományt szívhatni. Hála neki, hogy életemet sem hagyja szenvedések nélkül folynia. Keserűek valának azok, és mégis általuk tanultam az emberiség becsét érteni. Való nagyságot hiú ragyogványtól megválasztani, bal szerencse tekintetét nyugodtan tűrni, kevés híveimhez kölcsönös hűséggel csatlódni, és mindezek felett érezni, miképpen szenvedés és kebel szaggató áldozat tulajdon örömet hoz lelkeinknek, és sorsunkon felül emelkedni megtanít. E gondolat egyike azoknak, miket életemben legtöbbször, legörömestebb írtam le. Lesz szenvedő úgy hívém, kinek vigasztalást nyújtand ez általam is olvasni. S lehetetlen volt a parányírást, azon nem kezdenem, midőn számodra írok, szeretett fiam. Hogy vidám és bánatos napjaimban gyűjtött parányi kincsemből emléket alkossak. Nem kérd, s nem vár az idő. Sebes rohanással haladván felettünk. Az én napjaim legszebb része leszállott, s ki tudja, melyik pillantatban hull el az élet hervadó virága. Ki tudja, melyik pillantatban kell költöznem oda, ahol korán előre ment testvérem koporsója mellett, a hely készen vár. Nem hívom az órát, de jöttét sem rettegem. Jókor támadt és hamar eltűnt remények, lángoló, de tárgyat nem lehet indulatok. Sivatag jelen, s alaktalan jövendő. Íme a tündérkar, mely ifjúságomat körül lebegé vala. Sokkal adott többet a férfikor, és sorsomat mostohának mégsem mondhatom, mert találtam egy-két hűkeblet, mely korunk és hazánk néhány jeleseinek szeretetét viendem síromba. Lassanként fognak ők is eltűnni, és nem sokára a nép emberei közül. Senki nem lesz ki rólam, emlékezzék, megadja az ég. Erősek lépnek majd a pályára, ahol, mint író és polgár, parányi helyet foglalék el. A szebb jövendő felettet el engem, s társaimat. Csak neked kell végórádig emlékezetemet hűkebelben hordozni. Csak te fogod-e sorokat megújuló érzelem közt olvasni, s meleg kebelbe szedni intéseimet. És nem szedendet hasztalan. A fiúki karjaimban forró szerelem ápolási között nevelkedik, szívem megszentelt tárgya iránt hideg nem marad, s rényért, hazáért és emberiségért oldhatatlan lánggal égni megszokik. Éveid száma is egymás után szaporodik, s nem sokára a tapasztalás tekinteteidet oly tárgyakra intézendi, miket a gyermekkor boldog szakában még nem ismersz. Túl az atyai ház falain más világ nyílik fel, hová midőn lépni fogsz, kedvetlenül kell majd gyakran szemlélned, miképpen a legszentebb nevek vagy megtapottatnak, vagy álurca gyanánt használtatnak gonosz célokat eltakarni. E látomány, jól tudom, kínos fájdalmat okoz keblednek, s annál kínosabbat mennél tisztábban, megőrzendet szíved érzéseit. De vigyáznod kell, nehogy miatta vagy az emberi nem iránt gyűlölettel viseltessél, vagy kísértetbe jöjj az erkölcsiség azon ideálát, mit a bölcsek rénynek neveznek vala, hiú képzeménynek tartani. Gondold meg, sohasem volt idő oly mostoha, nemzet oly elsüllyedt, hely oly szerencsétlen körülmények közt, midőn és hol szív nem találkozott volna, való rénynek hódoló. Sohasem volt legalább, igen ritkán volt ember, ki erkölcsi süllyedése legalsó lépcsőjén is, a rény szeretetre méltó volt, tehát ha csak pillantatokra is, ha csak kétségbeesés érzelmeivel is meg nem ismerte, és mindenek felett sohasem volt, és sohasem leszen ember, ki szíve és lelke tisztaságát, üldözés és veszély közt is ég áldásának nem tartotta, ki magát bal sorsban is boldogabbnak nem hitte a szerencsében tündöklő gonosznál. Nyugalom és önérzés, a jámborság elválhatatlan két sajáta. E kettő által lehetséges baleseteket nem csak eltűrni, de méltósággal szenvedni, és azokban nem csak le nem alacsonyulni, de lélekben fölemelkedni. E kettő teszen a sorssal küzdésre elég erőssé. Erőssé a szerencse kísértetei ellen is, és a szerencse minden ragyogványai és biztatásai mit is tehetnének a férfiúval, ki a maga emberi érdemét és boldogságát valóbb alapra építni megtanulá. Azért jókor kell magadat szoktatnod a rényt ismerni, szeretni, s úgy sajátoddá tenni, hogy természeteddel összveolvadjon, s attól élted semmi helyzetében, semmi változandóságaiban, többé el ne válhasson. Az emberben, mint minden állatban, önszeretet nagy mértékben lakik, s ez a természetnek azon kétértelmű ajándéka, mely az szerint, mint irányoztatik, vagy segédünk lehet minden jóra, vagy vezérünk minden gonoszra. Legelső, amit e részben tennünk kell, tiszta ismerettel választott, s állandóul megtartandó elv birtokára törekedni. Ennek hiával, ha nem éppen gonosz is valaki, de pillanatnyi indulatok, s az igen sokszor rosszul értett önszeretet mindenkori sugalmai határozzák meg, majd jót, majd gonosz cselekszik, és élet folyama e kettőnek bizonytalan vegyülete. Milliómok vannak ilyenek, s az ő szíveikbe gyakran több hajlandóságot öntött a természet, jót, mint rosszat tenniek, s hibájuk csak az, mert nem alapra építék életöket, mert nem tűztek maguk elébe bizonyos célt, hová minden különböző körülmények közt egy iránt siessenek. Kerüld ez alaptalanságot, mely többnyire erkölcsi süllyedés örvényébe visz, és minden esetre legalább a mindennapi emberkék a legalantabb járó köznép nyomorult körébe kárhoztat. Alig van ember, kinek keblében a jó és szép magvai természettől hintve ne lennének, s ki szerencsés valamivelt emberek között születni, ki már gyermek éveiben azon magvakat maga körül teljes virágzásra fejtve láthatja. Mi könnyű annak önkeble mozdulatit és mások példáikat követve, magának az erkölcsiség legtisztább kívánatai felől való ismeretet szerezni. Ha jelenlét nem szólna is a nemzetek évkönyveit elvég szívragadó példányokkal, és már többnyire gonosz, gyakran éppen borzasztó alakokkal vétetnek körül, ezek nem szolgálnak egyébre, hanem hogy amazokat még inkább tündököltessék. Azonban ismerni a jót könnyebb, mint követni. Sőt, még az sem nehéz, hogy némelykor jó vagy éppen nemes tettet vigyünk véghez. De egész éltedet meghatározott elv szerint intézve sohasem tenni mást, mint amit az erkölcsiség kíván. És még akkor sem időn haszon, bátor lét, indulatheve, vagy szenvedelem ereje más felé ragad. Ezt hívják erénynek. És ez sokkal nagyobb, sokkal dicsőségesebb kincs, mint sem birtokába hosszú igyekezet nélkül juthatnánk. Mégse hidd azt rendkívül fáradtságosnak, mert valamint hosszú út vezet a tudomány magas polcára, de a léleknek naponként újabb ismerettel gazdagulása annak fáradalmait kedvessé teszi, úgy a rény pályáján a haladás önérzése, a szívnek mindig nemes vonásokkal ékesülése, és az a mondhatatlan édes jutalom, mit minden jó tett önmagával hoz, virágokat hintenek. Sokan nevezik e pályát tövisesnek, de higgy nekem, az embert életében sokszor éri szerencsétlenség, jót s gonoszt egyformán. A különbség csak az, mert a gonosz úgy nézheti azt, mint büntetést, mely őt leveri, a jó pedig, mint történetesen keresztül futó szélvészt, melynek az ő lelkén hatalma nincs. Azért élted minden órájában, tisztelettel és szeretettel fordítsd a rény felé tekinteteidet. Soha nem ulasz el egy alkalmat is, amelyben jót tehetsz. S ha tett némelykor pillantatnyi haszonnal s kívánságaiddal ellenkeznék, szoktasd akaratodat, hogy rajtok győzedelmeskedjék. Így fogsz a pályán lassanként és észrevétlen akadály nélkül járhatni, így fog a szép és jó szerelme benned örökre hervadatlan virággá kifejleni. Így fogsz oly erőre juthatni, hogy egykor nagyot is mívelj, korodra s a jövendődre munkálj, s társaid körében tisztelet és szeretet jelenségei közt említessél meg. Az ember egyedül gondolva nem több a magányos vadállatnál, mely érte fenntartásáért zsákmányt keresve bolyong. Ember ész és erő csak társaságban fejlik ki, s amint valamely embertársaság szerencsésbb, szebb, dicsőbb hazává alkotta magát, polgárai minden szépben és jóban a szerint haladhatának. Ezért kell minden mívelt embernek a hazát legfőbb gondjává tennie, és ez mindenek felett új hazákról értetik, hol az egyes polgárnak a közdolgok folyásába tekinten is jogas kötelessége van. Mert a jog és kötelesség egymástól soha el nem választhatók. Ami Magyarországban nemzetnek neveztetik, az összvesen és egyenként az igazgatásra befolyással bír. Megyegyűléseink a nemzet mindegyik tagjának nyitva állanak, mindegyik szavat emelhet ott, s lelki erejének mértéke szerint a sokaságra munkálhat. E körülmény neked, mint nemzet tagjának éltedet előre meghatározza. A Sztoa bölcsei és Epikur iskolája két egymással ellenkező véleményt állítanak fel. Amazok minden polgárnak a közdolgokkal foglalatoskodást kötelességévé tevén, ez elvonulást s magányos kénynek élést tanítván. Csak azt csodálom, hogy mindkét vélemény ugyanazon szabad társaság körében vett származást. Mert ha a Sztoa tudomány szabad polgárokhoz olyigen méltó vala, Epikuré senkihez sem illett volna úgy, mint despotai üldözést megunt emberhez, ki messze rejtekben keres a vaspálca elől menedéket. Ezt fontolóra vévén által fogod látni, miképpen azon jogokkal, miket sorsodtól nyerél, nem csak élhet szabadon, de élni köteleztet el. És íme ez a fő szempont, miután éltett tervét, gyönge ifjúságottól kezdve intézned szükséges. Természet és kedvező környülmények soknak sokat nyújtanak, hanem a szerencsére támaszkodni hiú gondolat. A szerencse külsős belső adományit saját igyekezettel nemesíteni, és amit szerencse önként nem adott, fáradatlan szorgalommal magunkévá tenni, oly szükség mi alól nagyra és nemesre törekedő ember magát fel nem oldozhatja. Voltak idők, midőn a lelkeken bizonyos röstelkedés ült. Időn gondolkozó fejek csak egyenként mutatkoztak, s kenyérkereső parányi tudomány vala mindaz, amivel a közdolgok férfiai a mindennapi világot százados formák szerint igazgaták. Most a földkerekség legnagyobb részét
erős rendület jár rá keresztül. Korunk új szükségeket, formákat vőn magára. Minden pálya, minden láthatár szélesedni kezd. Egész néptömegek kezdenek gondolkozni, és egy hatalmas egyetemi ország talpkövei tétettek le. Az ismeretek országái. Ne gondold, mintha a tanulás csak bizonyos időkhez, az ifjúság éveihez köttetnék. Ifjú korunk oly szűk és oly sokféle tanulmányokkal elfoglalt, hogy gyors elfolyása alatt erős alapon épült tudományra jutni, csak nem lehetetlen. Boldog ifjú az, aki annyira mehetett, hogy keblében, tudomány iránti szeretet állandólag fölgerjedett, s azon utakkal, melyeken az ismeretek útfejeihez eljuthat, megbarátkozhatott. Neki csak keble sugallatit kell követnie, és szakadatlanul előre haladva bizonyosan odaér, hol tudományi szomja gazdag táplálattal fog kielégítetni. Azonban a kielégítés csak mindennapi haladás jutalma. Ki szüntelen előbbre nem törekszik, az hátra marad, mond a példabeszéd. Eljön az idő, és társaid körében neked is föl kell állnod, s a köztanácskozásokban élő szóval részt venned, és érezni fogod, miképpen az ékes szólás és mindaz, ami erre megkívántatik, oly szükség, mi nélkül közdolgokban résztvevő polgár közvetetlen nem hat. Ezen okon már az ifjúság küszöbén ismerkedjél hazánk dolgaival, állásával, törvényeivel, s történeteivel. Ismerkedjél mindazon tudományokkal, amiket az emberi elme régibb s újabb korban a nemzetek kormányzására s boldogabbá tételére föltalált. De ismerkedjél a régi és újakkor nevezetes szónokaival mindenek felőtt, ama kettővel, kiknek egyikét Athéné, másikát Róma nevezé magáinak. Demosztenésszel és Ciceróval. Törekedjél ezeknek lelkeikbe pillantani. Törekedjél kitalálni a módokat, miknél fogva ők bámulatos nagyságra emelkedtek. Törekedjél kilesni a forrást, honnan azt a lélek rázó erőt, azt a teljességet, azt a művészi színt és virágzást, miket minden soraik bizonyítanak, merítették, s a törekedésed szerencsés leend bőv jutalmat hoz fáradtságodért. Minden ismeret kútfeje a tapasztalás. Nem elég tudni Athénben, Rómában, Angliában vagy Amerikában mi és miképpen volt vagy tám van. Ugyanazon ide a különböző fejekben, különböző helyen, korban s környületben különböző foganattal munkálhat. Tapasztaláson épült vizsgálat fog megtanítani, hol a hiány, hol a tennivaló. S mi a különféle eszközök közt választásra érdemes? Fordítsa népek kifejlése történeteikre mély figyelmet. Egész nép, mint egyes ember születhetett, s nevekedhetett, oly meghatározó körülmények közt, melyek neki bizonyos véralkatot, karaktert, hajlandóságokat, szeszét és szenvedelmet természetébe öntöttek. Ez adatok szerint kell őt a kifejlés lépcsőjén nyomról nyomra kísérni. S ha egy nyomról nyomra kísérést elhibáztad, és az állást, melyre előre ment, adatainál fogva jutnia kellett, tisztán ki nem láthattad, botlásokat teszesz, miket a világ minden teóriái jóvá nem változtatnak. Úgy jársz, mint az orvos, ki minden növény nevet tudott, de növényt egyet sem ismert.
ki a nyavaják egész lajstromát, ujjait elszámlálta, de betegének baját ki nem találhatá. Egyetemi formák sem egyes emberre, sem egész nemzetre állandóan nem alkalmaztathatnak. Az ember s az emberiség korához és helyzetéhez képest időről időre más-más testi és szellemi alakot vált. Ezen alakváltások észrevétlen jőnek, és csak akkor rohannak zajongva, ha véletlen akadály vettetik ellenükbe. Azonban ne hidd, mintha elhárító eszközöket találni nem lehetne. Ki tiszta pillanattal önkeblébe tekinteni megszokott, ki előtt lelkének minden mozdulati lepletlen állanak, annak csak akarat kell, hogy magát saját hatalmában mindig megtartsa, s lélek alakot önmaga formáljon magának. Így férfiú felülemelheti magát a századon, s annak alakváltozásaira hatalmas befolyással munkálhat. Légy kész egyesülni. A nép, melynek tagjai saját házaikban elszigetelve csak önmagukról gondolkodnak, sparányi céljaikat csak egyenként űzik, még félig vad nép. Neki óriásinak tetszik minden, ami az egyes ember erejének s eszközeinek mértékét felülmúlja. Ő nem tudja, miképpen az erős eszközök, mikkel feszített munka közt sem ér véget, milliómok erejével s eszközeivel, sokkal kisebb részben egybe kapcsolva csodákat teremthet. És az egyesülés így haszna mi természetesnek, mi könnyen kitalálhatónak látszik. Ellenség és ellenkezés nélkül az egész természetben semmi nincs. Elveted a gabonát, s mennyi veszély nem vár arra kikelés pillantatától fogva aratás idejéig. S fognád-e azért az évenkénti vetést elmellőzni? S jól adá Isten, hogy sokszor és legtöbbször a nemes küzdő elébe vetett akadályok éppen neki szolgálnak, mint Heraklészről mondja a mítosz, kit a zsarnok veszteni akarván halálos merényekre küldött, beszélj helyett örök dicsőséget hozókra. Meggyőzött akadály mindig a tettbecsét neveli. És a pornép zajgó kiabálása légyen az ellened vagy melletted, minden esetben megvetésre méltó. E közt és a való hír és dicsőség közt óriási a különbség. És ki azt nem érzi és méltánylani nem tudja, az nem is érdemel más bért, utcai sokaság megtapsolásán kívül. Harsogva zúg az. A tapsok hőse vállakon hordoztatik, de kevés idő múlva méltán vagy méltatlanul elhagyatva marad. Boldog, ha sárral nem mocskoltatik be. A bölcs szánni fogja őt szenvedéseiben, de panaszára csak így szólhat: ten magad választád jutalmadat, s azt íme elvevéd. Mindig és mindenütt vannak, bár kevesen, kik a jót és szépet szeretni, s az arra törekvő tetteit méltánylani tudják. E kevesekhez csatold magadat, s mennél szorosabban. Egyesült erejük célra jutásod könnyítni, részvételük bukásodat vigasztalni fogja. A sokaságért híven munkálj, de ítéletével ne törődjél. Ha küzdéseidet szerencse koronázandja, úgyis melletted leszen az. Fáradalmaid jutalmát önérzéseden kívül a kevesek jóváhagyásában keresd. Csak ezek körében alapul meg a maradandó hír, s nem csak maradandó, de érdemlett hír. Aminek okai előre elhintettek, s csirályokban meg nem folytattak, annak kerülhetetlenül meg kell történni, s megtörténését akadályok hátráltatják ugyan, de egyszer s mind lépcsőnkénti haladását rohanássá változtatják, mint lassú patak folyását az elébe vetett kődarab. Az emberiség történetei, valamint az egész természet szakadatlan láncon függenek egymásba, s bölcs az, ki a láncot ismerni s követni tanulta. A pálya küzdő bukása gyakran, s talán mindig a lánc naponként egymásra nevekedő szemeihez tartozik, s talán éppen azon szeme a következő küzdő szerencsés célra jutását múlhatatlanul vonja maga után. Ennek meggondolása bátorítson a pályán, kedvetlen körülmények között is. 1837